Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
El tudnám magyarázni egy értelmes kívülállónak azt, hogy miről vitatkozik a miniszterelnök jelöltjük a bizottsági elnökükkel?
Persze.
Kezdjük el. Tekintsen értelmes kívülállónak.
Szívesen, hogyha utána nem kell minden egyes mondatot nekem is majd értelmezni, hogy miről is van szó. Szerintem két legitim koncepció vitája zajlik. A legitim koncepció különbsége az tulajdonképpen, hogy most ebben a szakaszban egy teljes körű megállapodással tereljünk mindenkit egy zászló alá, legyen béke, ne firtassuk azt, hogy tartalmi értelemben vagy támogatottság értelemben ki hogy áll, és próbáljunk meg minél több egyéni körzetet megnyerni, ne foglalkozunk azzal, hogy közös lista van-e, mert ezek úgyse lesznek, mert sok a személyi ambíció. Ez két következménnyel jár szerintem. Az egyik az, hogy ezzel nehéz győzni, de a kétharmadot biztos meg lehet akadályozni, a másik pedig lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzati 19-es választásra építkezzünk. A miniszterelnök jelölt és egyébként a párt többsége, a kongresszus, a választmány és mindenki pedig azt mondta, hogy a 2010 előtti világgal szakítani kell, egy markáns baloldali fordulat, aki ezzel azonosulni tud, és elfogadja Botka Lászlót, azzal megyünk, a többieknek meg fájó szívvel azt mondjuk, hogy gondolják újra a saját maguk pozícióját, mert akkor nem fogunk tudni együtt haladni. Nem tudom, ez így nagyon bonyolult volt-e, vagy így le tudtam egyszerűsíteni a vitát.
Az nem derült ki, hogy a miniszterelnök jelölt megválasztása után hogy létezhet két legitim stratégia egymás mellett? Ezt nem tisztázták, amikor Botka László elmondta, hogy mit szeretne csinálni?
De értelemszerűen továbbra is azt mondom, hogy az, hogy valami legitim, vagy az, hogy valami a testületek által elfogadott, az szerintem, és a másik pedig nem, attól az még szerintem lehetséges. Tehát a politika, az fájó szívvel mondom, nem a matematika két ismeretlen egyenlet világa, amikor csak egy és kizárólag egyetlen egy lehetséges megfejtése és megoldása van. A bizottsági elnök és pártelnökségi tag kollega egy szűkebb közösség érdekében, még egyszer mondom, normális koncepciót fogalmaz meg.
Bocsánat, mi ez a szűkebb közösség?
A szűkebb közösség, ez mondjuk Budapest. Azt mondom, hogy ez inkább egy nagyvárosi koncepció. Tehát a nagyvárosokban működőképes, a vidék Magyarországán, ma én így érzem, szerintem kevésbé működőképes koncepció. Az a kérdés, és a kérdésében lévő dilemma az nagyon egyszerűen megfejthető, az arról szól, hogy Botka László támogatottsága emelkedett sokáig, majd egy bizonyos szempontból stagnált, sőt, vannak mérés, ami azt mondja, hogy talán picit csökkent is, az MSZP viszont nem ment vele olyan tempóban. Ez mindig fölvet belül dilemmákat. Jó fele megyünk-e? Helyes-e az irány? Kell-e korrigálni? Ezt a bizottsági elnök pártelnökségi tag kivitte a nyilvánosság elé. Szerintem hiba volt. Hiba volt, és mindig azt szokták róla mondani, hogy igyekszem középen maradni, megpróbálok ebből a műsorban most néhány szempontból karakteresebb mondatokat mondani. Ez nem volt helyes, mert van fórum a párton belül, hogy vitatkozom. És nem volt helyes az sem, hogy ezt egyébként ilyen módon a miniszterelnök jelölt kiterjesztette minden másra. Ez átott a pártnak, szerintem százalékban mérhető károkat okozott, és azt is gondolom, hogy sokan azt mondják, hogy miért nem azzal foglalkozunk, ami a dolgunk. És május 27-éig, ugye akkor ott a kongresszusunk. Szerintem egy intelligens, kultúrát erős kongresszust tudtunk felmutatni, egy nagyon jó folyamat végén, amikor végigjártuk az országot Botka Lászlóval. Láthatóan volt egy emelkedés, és itt elért minket a szokásos gond, hogy feláll az új rendszer, és elkezdtünk többet foglalkozni belső dolgainkkal, és kevesebbet a külsővel. Ez bosszulta most meg magát, ennek kell véget vetni, és újra kifelé fordulni.
Mivel lehet ennek véget vetni? A bizottsági elnöknek volt, van és lesz joga, vagy bárki másnak a belső vitákat a nyilvánosságban pertraktálni?
Nem, én mondjuk azt, hogy ez úgy le van zárva. A politika játékszabályai szerint ennek az ügynek nincs tovább folytatása. A szocialista párt az soha nem lesz egy kaszárnya, az soha nem lesz egy olyan hely, ahol ne lenne tere annak, hogy valakik dilemmákat vagy más véleményeket fogalmazzanak meg, de a másik oldalról pedig én azt hirdettem meg, ma is volt elnökség ülésünk, hogy ebben nagyon-nagyon szigorú leszek, 240 nap van durván a választásokig, be kell fejezni azt, hogy valaki a külső nyilvánosságból próbál meg belső pozíciókat szerezni. Tehát megerősítjük még egyszer azt, hogy kitartunk a stratégia mellett, ha majd szükséges bármilyen szempontból néhány dolgot pontosítani, korrigálni, azt is testületileg kell megtenni. Aki ebben a szakaszban kibeszél, vagy aki ebben a szakaszban gyengíti a dolgot, és ezt vállalta Molnár Zsolt is, akkor az viszont azt gondolom, hogy súlyosan bűhődni kell.
Értem. Annak. Akkor a megértéshez talán hozzátartozik, talán nem. Miért van az, hogy Horn Gyula idejében nem merülhetett föl ilyen típusú vita, vagy nem emlékszik ilyen típusú vitára?
Nagyon könnyű helyzetben vagyok, mert egyszer ugye én voltam ennek a szenvedő alanya ráadásul. Nézze, én nekem meggyőződésem, hogy a mi pártunkat pontosan azért szeretik az emberek, mert egy picit olyanok vagyunk, mint mindenki más. Tehát azért vannak ugyanolyan belső emberi gyengeségeink, amiket meg tudunk kifelé mutatni. Én szerintem az emberek többsége nem szereti a falansztert, nem szereti azt, amikor ami nagyon-nagyon zárt és szilárd. Én azt mondom, hogy mindig jellemző volt a szocialista pártra az, hogy voltak szivárogtatások. Minden elnök szembesült azzal, hogy ezzel az elnökségen belül probléma és botrány volt. Van egy óriási különbség. Egy 40-45%-os pártban kívülről szerezni pozíciókat, az félig meddig a politikai taktika és stratégia része lehet. Egy 15%-os pártban ez árt a pártnak. Ezt kell mindenkinek megérteni, és tényleg én azzal az elnöki mandátummal kezdtem meg a munkátomat, és mindig itt, az itteni beszélgetésekben is lehet, hogy néha már unalmasan igyekeztem ilyen egyensúlyozni. De ebben az ügyben ezt befejeztem. Tehát azt mondom, hogy aki innentől kezdve mást képvisel, az árt a pártnak, és most már bizony a tét nagy. Közel van a választás, meg kell mindenkinek érteni, hogy a Fidesz taktikája az nagyon nyilvánvaló. Jó választási törvény, le kell nyúlni a teljes médiát, és az ellenzéket lázas állapotban tartani. A választási törvénnyel kell foglalkoznunk, nem fogjuk tudni megváltoztatni, a média lenyúlást nem tudjuk megakadályozni, akkor legalább az, ami a mi kezünkben van, ez pedig az, hogy saját magunk dolgát rendezzük, azt nem szabad kivinni a nyilvánosság.
De lehet ennél lázasabb állapotba hozni egy ellenzéki pártot, mint hogy a miniszterelnök jelölt leárulózza az egyik fontos emberét. Majd utána a fontos ember elutazik hozzá Szegedre, megállapodnak ezek szerint egy árulóval, és utána megy minden tovább.
Nagyon érdekes ez a történet, mert ennek az újságnak az előzetesében, ugye szerdán jelent meg az előzetese, abban a mondatok karakteresebbek voltak, mint a tényleges csütörtöki megjelent teljes interjúban. Tehát tulajdonképpen az érdekes, hogy magát a nevet, meg magát az egész jelenséget az újságíró vázolja fel. Itt a miniszterelnök jelölt egyet mondott. Az a párt ellenes fellépés, hogyha valaki egy 96%-os személyi döntés után egy 100%-os kongresszusi határozat elfogadása után úgy érzi, hogy két hónappal ezt a vitát ki kell nyitni.
Nem tűri ez az árulókat. Nem tűri az árulókat, ezt mondta.
Ez árt a pártnak. Ezért mondom én azt, hogy ebben hibázott a bizottsági elnök, de ha ez így van, akkor sem a nyilvánosság előtt kell ezt a dolgot kezelni. Ez a placon kim van. Én nem tudok úgy most elmenni egy médiába, nem tudok úgy elmenni egy lakossági beszélgetésre, hogy ne erről kelljen beszélnem, pedig olyan szívesen beszélnék arról, hogy mi van az oktatással, az egészségügyel, mi van a nyugdíjakkal. Ehhez képest ezzel kell foglalkozni. Én, még egyszer mondom, múlt hét hétfőn, amit ők ketten döntöttek, én elfogadtam, lezártnak tekintem, másnap ugye már nem is kellett nekünk hármasba beszélni. Ha bármelyikőjük ezt a kérdést újra nyitja, azt gondolom, az fogja eredményezni, hogy én magam mondom azt, hogy elég, eddig és ne tovább, és bárki más az alapstratégiát fölveti, úgy, hogy előtte nem beszélünk róla, annak a valamilyen módon korrekcióját, az is azt mondom, hogy súlyos büntetéssel kell, hogy járjon.
Milyen ez a súlyos büntetés, amit egy pártelnök, egy miniszterelnök jelölttel szemben, vagy egy bizottsági elnökkel szemben kiszabhat? Hát ez egy bonyolult dolog a
MSZP-ben. Igen, az MSZP-ben ez borzasztó bonyolult dolog. A politika egy szubjektív tudomány, nyilván nem az, hogy 100 botütést mér rá a pártelnök, mert van neki ilyen jogosítványa. Ha a miniszterelnök jelölt, aki egyébként nyilvánvalóan ez egy félig-meddig felesleges kérdés, mert ő úgyse fog stratégiát váltani, mert az ő stratégiája. Ha bárki más teszi, akkor azt gondolom, hogy itt olyan időszak felé közelítünk, amikor listák vannak, amikor egyéni körzetekben való indulás van.
Lehúzza?
Tehát hát azt gondolom, hogy akkor az nem szerepelhet az MSZP listáin, így van.
Ez a szabály mostantól kezdve él? Tehát ha holnap meglátunk valakit kibeszélni az MSZP-ből, akkor oda mondhatjuk mellé, hogy valószínűleg estére már nem lesz semmilyen listán rajta?
Ez a szabály az én fejemben másfél hete van. És ugye, ahogy szokta mondani Hiller István barátom, a választmány elnöke, hogy a listát író toll az ő meg az én kezemben van, mert ugye a pártelnöke és a választmány elnöke terjeszti ezt elő. Tehát ebből a szempontból igen, ezt a szabályt én érvényesíteni fogom minden áron.
Ilyenfajta csörtékkel hogy lehet megágyazni azoknak a komoly szakpolitikai vitáknak, amelyekben többször is beszélt már róla, nagyon bízik? Tehát mikor kezdődnek ezek?
Hát ilyen típusú vitákkal nem lehet megágyazni, ez a legnagyobb tanulság, és ahogy az elején mondtam, előre félek az augusztusi közvéleménykutatásoktól, bár azt a szabályt továbbra sem változtattam meg, hogy nem közvéleménykutatást kell nyerni, hanem választást, meg csak annak hiszek, amit személyesen hamisítottam, ahogy ugye Churchill mondta, jól emlékszem. Így nem lehet. Május 27-ig egy emelkedő pályán voltunk. Bármikor, bárhol elmentem, akár ebbe a műsorba, akár bárhol a médiába, bárhol vidéken, mindenki azt mondta, hogy na végre, mindenki azt mondta, hogy nem kérdés, hogy Orbán Viktor kihívója Botka László, nem kérdés, hogy az MSZP az, ami köré megszervezhető valamilyen fajta együttműködés, és ezt fogyasztottuk most el az elmúlt néhány hétben vagy hónapban azzal, hogy megint elkövettük a régi hibát, elkezdtünk egy picit befelé politizálni. Tehát nem lehet, megálltunk, megkezdtük szombaton egy második körös országjárást, be fogjuk mutatni azt, amit az elmúlt pár hónapban már bemutattunk, tehát a munkavilágában, az egészségügyben, a nyugdíjakban, a szegénység, a bérek kapcsán, amiket eddig mondtunk, most ezeket erősítjük, és augusztus 26-a után pedig elkezdjük ezeket személyi szempontból is megfejteni, és új tartalmakat is mondani.
Közben pedig beállnak az állami vezetők bérplafonjáról szóló népszavazás mögé. Mi értelme van, amikor az MSZP kormány idején is volt 8 milliós állami fizetés, meg 3 milliós, meg 5 milliós is? És ez egy természetes dolognak tűnik, hogy ha ugyanolyan tevékenység vagy hasonló van a piacon, akkor meg kell fizetni azt az embert, mert különben megveszik zsebből.
Van egy óriási különbség, és ez pedig az, hogy szerintem ez az elmúlt fél év mozgásának a lényege, hogy mi egyértelműen szakítani kívánunk azzal, amit a 2010 előtti kormányok ezen a területen tettek. Például mondjuk a gazdaságpolitikai döntések egy jelentős része. Például mondjuk az, hogy amikor világgazdasági válság van, akkor az első, amihez hozzá akarunk nyúlni, az a családi pótlék, például meg mondjuk a 13. havi nyugdíj, és nem pedig mondjuk a bankadó növelése. Tehát ebből a szempontból igen, ez egy karakteres és világos üzenet, amit Botka László a program meghirdetett, hogy igenis kell azzal foglalkozni az állami szférában, hogy a legnagyobb baj az aránytalanság. 50-szeresére nőttek a jövedelem különbségek Magyarországon. Olyan elképesztő különbségek vannak az alsó tized és a felső, nem is tized, hanem ötöd és egyet között, hogy azokat egyértelműen Magyarországon csökkenteni kell. Ez nem azt jelenti, hogy bele kell szólni a piac ilyen típusú dolgába, de az, hogy az állam saját magán elkezdje azt, hogy hogyan miképpen lehet az alsóbb jövedelmeket fölzárkóztatni, hogyan miképpen lehet korlátozni azt, hogy az állami vállalatoknál legyen horribb is összeg, én ezt egy nagyon markáns és karakteres baloldali programnak tartom. Ha azt a kérdést teszi fel, hogy úgyse lesz április 8-áig már népszavazás, és mi úgy készülünk, hogy április 8-át így is úgy is megnyerjük, akkor majd a kormányon ezt bevezetjük, ez is igaz, de a másik oldalról pedig választási időszak van, minden olyan, ami egy valóságos utcai jelenlét, amikor a saját választási rendszerünket egy picit lehet melegíteni, előmelegíteni, az szerintem fontos és hasznos. És még egyet, ha belefér, nem akarok hosszasan magyarázni, nekem elég tanulságos, hogy az első egyeztetés után két szervezet szállt ki az aláírásgyűjtésből. Az egyik a Momentum, a másik pedig a DK. Ugye az előzetes egyeztetéseken még ott voltak, aztán később ők ebből kiszálltak. Tehát bizonyos szempontból azt tudom mondani, hogy így kicsit az emberek számára is világos, hogy magát adott esetben szociálliberálisnak, a centrumtól balra lévőnek definiáló pártok között is van azért különbség, van, akinek nem probléma ez a fajta jövedelemkülönbség, és van a többiek, akiknek ez probléma. Tehát kérem, hogy ezt így nézzék, amikor erről hallanak.
Én még mindig az intézkedés értelménél vagyok leragadva. Hogy lehet majd vásárolni valahonnan, és hát nincs más hely, mint a piac, olyan embert, aki jól elvezet egy állami vállalatot, hogy nem kell állandóan azon parázni, hogy megvették, hogy korrumpálható, hogy nem ért hozzá, mert csak ilyen rettel lett az államnak.
Igen, akkor most ugye ezzel azt akarja mondani, hogy azok, akik ma a BKK-t vezetik, akik a fakockás metró körül dübörögnek, akik egy ilyen eljegyrendszert engednek át magukon, ezek azért ilyen jók, mert hogy jól meg vannak fizetve.
Sose tudjuk, mert nincs párhuzamos világ.
Szerintem, én ezt pontosan értem, az állam nem tud beleszólni egy normális világban a piaci szereplő dolgában, bár Botka László programja van egy ilyen, az azt mondja, hogy minden piaci szereplőnél is egy béralkut be kell vezetni. Az állam a saját maga területén tud valamilyen szempontból beleszólni, és én igenis azt gondolom, hogyha van Magyarországon egy első számú ember, most az függetlenül, hogy mi a véleményem a jelenlegiről, akit úgy hívnak, hogy a köztársasági elnök, hogy ahhoz a fizetéshez igazítsuk az állami szférából a fizetést, ebben én nem látok semmi kivetni valót. Ha valaki úgy gondolja, hogy nem jó szolgálni az államot, hogy nem nagy kihívás mondjuk a főváros közlekedését, Magyarország villamos ellátását, vagy bármilyen dolgokkal foglalkozni, mert ő szakmailag máshol akar kipróbálni magát, akkor próbálja ki magát máshol. Én azt látom, hogy ennek az ellentetje, amit ön mond, sajnos nem igaz, hogy jó pénzért pedig olyan szakemberek jönnek ide, akik tisztességesek és fedhetetlenek, és mindent tökéletesen csinálnak.
Fordítva, nem lehetne mondjuk a köztársasági elnök fizetését emelni? Hát emlékszem azokra a vitákra, hogy a képviselőknek mennyire rettenetesen rossz a
fizeti. Nyilván azt gondolom, hogy hosszú távon a megoldás az, hogy ki kell keveredni a magyar közéletnek, a magyar politikának abból az álszemérmes állapotából, amikor azt gondolja, hogy az a jó képviselő, az a jó politikus, aki kevesebbet keres, mint ő. Én még visszaemlékszem, egy nagyon régi ciklusban volt egy olajbizottsági elnök, ha emlékszik még rá, egy kis gazda ember volt, akiről egy ilyen akkoriban van portréfilm jelent meg, amikor felszáll az esti gyorsra, kirakja a újságot, kitekeri, szalonna van benne, kipattint egy kőbányai világos, és azt mondják az emberek, hogy ez az. Nem egy normális világban, például Amerikában, ha akinek nincs 10 millió dollárja a kampányra, az be se szállhat a meccsbe. Tehát fogadjuk már el azt ebben az országban, hogy tegyük fel egy politikus, az nem az alja a társadalomnak, hanem a közepe, a teteje, az valamit ezért tett, tanult, ne zárjuk ki, hogy értelmes ember, azt meg is lehet és meg is kell fizetni. Tehát igen, a hosszú távon az, amit ön mondta, hogy az egész skálának menni kell fölfelé, de azt ne haragudjon, nem fogadom el azt az egyszerű kérdést, hogy ez a tud úszni, nem, és ha megfizetem. Tehát sajnos nem így működnek az állami vállalatok.
A fizessenek a gazdagok elmélettel hogy fér össze az állami vezetők bérének csökkentés? Az ember úgy képzelné, hogy egy magas bérű állami vezetőben az mindenképpen jó, hogy utána sokat is adózik.
Igen, ez egy olykor. Tehát most azt mondja, hogy az állam az egyik kezé odaadja, és a másikkal vissza is veszi. Ez nem lenne feltétlenül jó politika. Fizessenek a gazdagok, az egy kommunikációs megfejtése annak, hogy több felelősséget kell vállalni azoknak, akiknek több lehetőségük van. Ma Magyarországon ezt sokan elfelejtik, hogy a Fidesz miközben eljátsza azt, hogy látszólag a nép nevében kormányoz, látszólag a nemzeti konzultáció részeként tesz mindent, valójában egy nagyon szűk réteg gazdagodását szolgált az elmúlt időszakban, és a 18%-os személyjövedelem adó valójában sokkal több pénzt hagy ott a tetején, és sokkal kevesebb lehetőséget teremt az alján. Ezért van az, hogy mi azt mondjuk, hogy majd már 4 millió ember él a létminimum környékén. A fizessenek a gazdagok az azt jelenti, még egyszer mondom, hogy az 1 millió forint feletti jövedelműek többet járuljanak hozzá. Normális országban ez magától megy. Magyarországon erre törvényeket kell majd hozni. Ha éppen nagyon szigorúan veszem a rezsicsökkentést, nem akarom most ezt a ajtót kinyitni, meg ezt, ezt feltétlenül kritizálni, de azért az, aki a dzsakuziját, a szaunáját, a szoláriumát és a 600 négyzetméteres házát fűti, és abból kap 5-10%-nyi kedvezményt, az körülbelül havonta több, mint amit a 45 négyzetméteres panelban egy egész évben megspórol valaki.
Igen, de az 27%-os áfával vet magának egy szoláriumot, meg egy dzsakuzit.
Igen, ez kétségtelen. Amikor mi azt mondjuk, de ez már gazdaságpolitikai fejtegetés, amikor mi azt mondjuk, hogy a minimálbér adóját több lépésben adott esetben el lehet, és el is kell törölni, sőt a minimálbért emelni is kell, akkor valóban ebben van egy olyan gazdaságfilozófiai felfogás, hogy ez a kör, vagy a nyugdíjasok, a kis nyugdíjasok, azok azonnal visszamennek a közértbe, azonnal visszamennek az üzletbe, és azonnal elköltik. Tehát amikor mondjuk azt számoljuk, hogy 240 milliárd forintba kerül a 13. havi nyugdíj, akkor abból nyugodtan levonhatjuk a 25%-át azonnal, mert valószínű többségében vissza is mennek, és a áfában meg egyéb járulékban befizetik. Tehát önnek igaza van, ez egy olyan gazdasági vita, amiben soha nem fogunk igazságot tenni, mert adott pillanatban az egyik, a másikban a másik, hogy mi a jobb, gázt kell nyomni a kanyarban, vagy pedig fékezni kell, és amikor a kocsi újra stabil, akkor kell a kanyart bevenni. Mi most azt mondjuk, hogy igenis lehet gázt adni, igenis lehet a béreket alul növelni, igenis lehet felül elvenni, ezáltal valóban generálódik fogyasztás, ezáltal valóban azt gondoljuk, hogy a gazdaság valamilyen módon meg tud mozdulni.
De van-e valamilyen mérésük, vagy tudásuk arról, hogy ezt a modellt többen támogatják-e, mint ahányan ellenzik? Magyarán, hogy hoz-e valamit egy választáson a konyhára? Mert a végső kérdés az ez, nem, mert ha hoz, akkor meg lehet valósítani. Ha nem hoz, nem lehet megvalósítani.
Igen. A politikusnak ilyen szempontból kettős énje van, mert valóban az egyik énje az az, hogy mérjük meg és nézzük meg, és akkor a hoz vagy víz skálán nézzük meg, hogy mit tegyünk. A másik pedig azt gondolom, hogy egy picit, aki távlatosabban is gondolkozik, az arról is szól, hogy egyébként mi a baj most az országgal. És én azt állítom, hogy az elmúlt 7 év minden sikerpropagandájával ellenére egy zsákutca felé megyünk. Nincs valódi növekedés, nincs ipari növekedés Magyarországon. Nem hitelből most, hanem EU-s támogatásokból tartjuk fent magunkat. Amiben fektetjük ezeket, azok többségében nem produktív, tehát nem hosszú távon termelő dolgok, hanem sokkal inkább kövek, amik ma is költség és holnap is költség lesz. Ehhez képest Magyarországnak más az út. Magyarországnak az út szerintem az, hogy meg kell próbálni az arány, belső aránytalanságot csökkenteni, lehetőség szerint az elmaradt térségeket felemelni, azokat, akiknek nehezebb az életük, valamilyen módon följebb emelni. Ez nem azt jelenti, hogy a föntieket meg le kell tolni, mielőtt még ugye a Fidesz kommunikáció azt mondaná, hogy újra el akarnak venni. Ha ezt a kérdést felteszi nekem, hogy ezt támogatják-e az emberek, azt mondom, hogy nagyon támogatják. Én nagyon sok, nyilván egy budapesti ember vagyok, ezt tudják valami, hiszen budai polgármester voltam, nagyon sok barátom él itt. Mindenki elmondja, hogy elmentek ti a fenébe ezzel a programmal, mert ugye ez a most jó már, hogy jöttök ezzel a fizessen a gazdagokkal. De persze aztán a második mondatuk az, hogyha ezzel le tudjátok váltani Orbán Viktort, akkor csináljátok, de azért arra figyelni kell, hogy világossá kell tennünk mindenkinek, hogy a tetején ez nem jelent változást. Az alján viszont azt gondolom, hogy föl kell zárkóztatni az embereket, és igen, akkor bevallom, azt is megmértük, és nagyon magas a támogatottsága. Sőt, egyel tovább megyek. Amikor ezt az egészet mértük, akkor azt is mondták, hogy ne is a gazdagok kifejezést használjuk, hanem a milliárdos kifejezést használjuk, és az emberek ilyenkor nevesítik is azt, hogy kire gondolnak. Tehát olyan módon irritál embereket néhány vállalkozónak titulált barát, rokon, harcostárs hihetetlen gazdagodás, hogy látjuk, hogy 2024-re a világ leggazdagabb embere tud lenni.
De bosszúra építeni politikát?
Ez nem, sokkal nem, jobban nem, nem, hanem ez azt jelenti, hogy az emberek pontosan el tudják választani azt, hogy az utcában dolgozó karosszéria lakatos, aki 20 órát dolgozik, és a felesége is dolgozik, és Mercedes-e van, az azért, mert gazdagnak minősül a faluba, azért nagyon keményen megdolgozott. És az, aki pedig a semmi tehetséggel, gyakorlatilag csak a főnök hátsó felétől való távolsága miatt elképesztő módon gyarapodik, és ők ezt milliárdosnak hívják, ezekkel szemben van indulat. És azt mondom, hogy ezekkel szemben lévő indulatot én nem, hogy nem akarom fékezni, hanem sokkal inkább azt gondolom, hogy ezt hagyni is kell, mert igen, ki kell mondani, Magyarországon egyszer el kell számolni azokkal, hogy hogy lettek ilyen hihetetlen vagyonok.
Milyen időtávra visszamenőleg? A rendszerváltás után lettek Magyarországon orbitális vagyonok. Előtte mindenki ugyanolyan volt, mint én.
Igen, lehet ezt az ajtót kinyitni ilyen formában, de azért azt csak látnia kell mindenkinek, hogy itt tényleg egy meghirdetett programról van szó, egy új nemzeti középosztály létrehozás, csak az a probléma, ezt még akár tudnám is támogatni. Ha valaki a tehetsége és a képessége okán egy új nemzeti középosztályt szervez, az azt mondom, hogy lelke rajta, nem értek vele egyet, de csinálja. De itt nem erről van szó. Az egy lehetetlen dolog, hogy valaki azért, mert falubéli, egy egyszerű munkás ember, az gyakorlatilag egy olyan vagyongyarapodást tudjon produkálni egy év alatt, amivel megelőzi Zuckerberget, meg megelőzi Bill Gates-et, mármint az éves gyarapodással. Ezek lehetetlen dolgok, ezt lássuk be. És azért, mert az emberek többsége ezt már beáraszta, ezt így szokták ugye nálunk mondani pestiesen, már beáraszták, már ezzel nem kell senkinek foglalkozni, attól függetlenül nekünk világossá kell tennünk, hogy ez egy olyan hatalom épült itt ki az elmúlt években, amelyik pénzügyi szempontból lerabolta az országot, és teljes egészében a saját zsebe felé terelte a pénzeket.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke, az Aréna vendége, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják.